Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastja május 7-én kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy járható út-e Amerika számára, ha nem közvetlenül Oroszországot szankcionálja, hanem azokat az országokat, kiemelten Kínát, amely országok segítenek az oroszoknak a szankciók kijátszásában.
Hogyha sikerül Kína felé olyan gesztusértékű lépéseket tenni, amelyekkel rendezhetik ezeket a meglévő konfliktusokat, tehát beszéljünk akár a chipgyártásról, akár a tajvani helyzetről, akár mondjuk a fegyvergyártásról, a elektromos autóknak a európai dömpingéről, tehát hogyha egy sikerül Kínával valamilyen partneri viszonyt vagy fair megállapodást kötni, akkor egyébként a nyugati országok el tudják édesgetni Pekinget attól, hogy Moszkvát és Vlagyimir Putyin háborúját segítse.
Vendégünk Szabó Dániel, a Portfólió makroelemzője. A második blogban a ma közzétett márciusi kiskereskedelmi adatokat elemezzük Madár Istvánnal, a Portfólió vezető makroelemzőjével. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 7-én. Miután az oroszországi szankciók némelyike csak korlátozott sikert hozott, az Egyesült Államok úgy döntött, hogy célba veszi a büntető lépések kijátszásában segítkező országokat, köztük leginkább Kínát. A téma azért is aktuális, mert Xi Jinping, kínai elnök, Európába látogat a héten, és három országot is meglátogat, köztük Magyarországot, illetve találkozik Ursula von der Leyennel, vagyis a cél mindenképpen a kapcsolatok rendezése lehet. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mielőtt a kínai kapcsolatokról, meg a látogatásról beszélnénk, azt mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ugye itt szankciókról beszélünk, és a szankciókkal kapcsolatban felmerült az, hogy nem hatnak, más meg azt mondja, hogy hatnak. Akkor most mi az igazság? Hatnak ezek a szankciók, vagy nem?
Ez mindig egy bonyolult és megosztó kérdés, és nehéz is rá válaszolni. Egy alapvető félreértés kísérte a szankciók 2022-es ukrajnai háború kitörése utáni bevezetését, amikor azonnali hatást kezdtek el várni ezektől a büntető és korlátozó intézkedésektől gyakorlatilag mindenhol a világon. De szakértők már akkor is figyelmeztettek, hogy azért a legtöbb szankció az lassan örő méreg, tehát lesz, amelyiknek azonnali hatásai vannak, de a többség azért az lassan fejti ki hatását az orosz gazdaságban, és éppen emiatt alakulhatott ki mostanra az az álláspont sokakban, hogy hát teljesen hasztalanok a nyugati szankciók, hiszen egyébként az orosz GDP növekedni tudott, és egyébként a frontvonalon sem látszódott az, hogy Oroszország bármilyen hátrányba került volna a korlátozásoktól. Viszont ennek a másik oldala pedig az, hogy vannak olyan területek, ahol jól látható az, hogy a nyugati partnerek egyáltalán nem szállítanak Kínának bizonyos technológiai eszközöket. Gondolhatunk arra, hogy a mobiltelefonok esetében jelentősen visszaszorultak az európai, dél-koreai, japán, amerikai gyártóknak a termékei, de ugyanígy mondjuk említhetnénk azt is, hogy európai cégek már nem szívesen szállítanak mosógépeket, vagy mosogatógépeket sem Oroszországba, ugyanis ezeket is szétszedik a bennük rejlő csippekért, hogy azokat aztán katonai eszközökben használják föl. Viszont azok, akik azt mondják, hogy a szankciók sok esetben hatástalanok voltak, nem járnak messze az igazságtól, ugyanis Oroszországot számos köztes ország, vagy akár európai vállalatok segítették abban, hogy kikerülje ezeket a büntető intézkedéseket. És a legfontosabb ilyen köztes ország az a kínai, ugyanis ők voltak azok, akik szinte minden területen, tehát beszélhetünk akár az autógyártásról, de akár a fegyvergyártásról, kisegítették Oroszországot különböző olyan technológiai eszközök exportjával, amit kettős felhasználású termékeknek nevezünk, tehát ezeknek van egy civil, de lehetséges, hogy katonai felhasználása is. És most a múlt héten az Egyesült Államok közel 200 céget és magánszemélyt büntetett, és ami érdekes ebben a szankciós körben, hogy ugyan természetesen még mindig az orosz szereplők dominánsak benne, de már rengeteg egyáltalán nem orosz vagy fehér orosz cégre is szankciókat vetettek ki, így például azerbajdzsáni, belga, kínai, orosz, török, Egyesült Arab Emírségekbeli, sőt még szlovákiai vállalatok ellen is korlátozó intézkedéseket vezettek be, hogy ezek ne segítsék a jövőben sem Oroszországot a katonai erejének a fejlesztésében.
Hogyha itt a főszereplő mégiscsak Kína, akkor a legfontosabb kérdés az az, hogy vajon Peking mennyire elkötelezett Oroszország támogatása, vagy az oroszokkal való együttműködés mellett?
Alapvetően az látszik, hogy Kína is vonakodva adott meg bizonyos támogatásokat Oroszországnak, tehát mondjuk a közvetlen fegyverszállításoktól eddig tartózkodott, így mondjuk például gondolhatunk arra, hogy kínai tüzérségi eszközöket, vagy kínai fejlesztésű páncélosokat, tankokat és egyéb katonai járműveket, amit még nem vagyok szakértője, nem nagyon láttunk a fronton. Különböző kisegítő termékek esetében viszont látszott az, hogy készségesen tudják segíteni Oroszországot, valamint miután Oroszországot a G7-ek szankciója és olajembargója révén kiszorították a piacokról, az egyik legnagyobb vevőjévé lépett elő, hiszen ugye párhuzamos piacok jöttek létre, ahol Oroszország egyébként kifejezetten rossz alkú pozícióba került, tehát ő tudja azt, hogy a nyugati országok nem fognak tőle kőolajat vásárolni, így a vevői erősebb alkú pozícióban vannak, mint maga Oroszország, ezt kihasználta India is, Kína is, viszont rengeteg területen pedig az látszik, hogy Kínának egyáltalán nem fontos az, hogy Oroszországgal egyébként ilyen stratégiai partnerséget vagy erős kapcsolatokat tartson fönt, és ez például igazolja azt a Think China nemzetközi kutatóközpontnak a vizsgálata, amely arra jutott, hogy az látszik, hogy azokon a hagyományosan volt szovjet piacokon, ahol eddig Oroszország volt erős pozícióban, tehát hogy mondjuk a közép-ázsiai Hatisztán esetében, hogyha arról van szó, hogy az oroszok piaci részesedését kell csökkenteni, akkor Kína szemrebbenés nélkül megteszi, nem tartja tiszteletben azt, hogy ez az oroszoknak egy nagyon fontos kereskedelmi pozíciója, így történhetett meg az, hogy Üzbegisztánban most már Kína messze a legnagyobb kereskedelmi partner, a részesedése közel 30%-kal magasabb, mint volt akárcsak tavaly, tavaly előtthöz képest pedig 45%-os a növekedés, ami azt mutatja, hogy nagyon szívesen megy amúgy Kína ezekre a piacokra.
Itt a Csekkészben is sokat beszéltünk már arról, hogy Kína és Európa, illetve Kína és Amerika között is van egy kiéleződő konfliktus, hogyha mondjuk az USA úgy dönt, hogy Kína szankcionálásával próbálná gyengíteni az oroszokat, ugye az alapján, amiről az elmúlt percekben beszéltünk, akkor nem kell-e attól tartani, hogy még jobban eszkalálódik a helyzet, akár az USA és Kína vonatkozásában?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a kínai-amerikai kereskedelmi háború az egyáltalán nem most kezdődött, hanem még Donald Trump elnöksége alatt 2017-2018 fordulóján. És már az akkori amerikai elnök is rengeteg korlátozó intézkedést, büntető vámot vetett ki kínai cégekkel, kínai iparágakkal szemben, hogy az amerikai tulajdonképpen külkereskedelmi mérleget helyreállítsa, legalábbis ez volt a magyarázat arra, hogy miért lép, azzal indokolt, hogy az Egyesült Államok rengeteget veszít azon, hogy Kína már jelentősen több terméket exportál az USA-ba, mint amennyit az Egyesült Államok exportál az ázsiai országba. És ez a helyzet azóta Joe Biden alatt sokkal többet fokozódott, és annyi változás történt, hogy a koronavírus járvány alatt, és erről is beszéltünk már itt a checklistben, tulajdonképpen az egész világ felismerte, hogy az ellátási láncainak szűk keresztmetszetei miatt mennyire rá van utalva Kínára. Amikor Kínában a teljes lezárások mellett döntöttek, leálltak a gyárak, akkor az egész világ megérezte azt, hogy az olcsó kínai termékek azok hiányoznak, sőt olyan termékek is elkezdtek hiánycikké válni, amelyekről nem is tudtuk, hogy nagyon fontos benne a kínai ipari komponens. És akkor elég csak például azt felidézni, hogy mennyire nem voltak mondjuk informatikai eszközök elérhetők a koronavírus járvány alatt, és hogy milyen áremelkedés történt a csípgyártásban. És a csípgyártás azért is egy jó példa, mert itt indult meg a leválás tulajdonképpen Kínáról, és ez volt az első olyan ütköző zóna, ahol világossá vált, hogy az európai és az amerikai cégeknek függetleníteniük kell a gyártási láncokat, amennyire csak lehet a kínai gazdasági csomópontoktól. És most 2024-re eljutottunk oda, hogy az Európai Unió fölismerte azt, hogy az olcsó kínai dömpingáruk már rengeteg uniós munkahelyet veszélyeztetnek, és itt mondjuk nem csak arra kell gondolni, amikor valaki rendel magának egy világítós WC-kefét a Temuról, hanem például arra is, hogy az autóiparban a klasszikus, nagy, ismert európai márkák szenvednek, ugyanis az elektromos autós átállásnál Kína az Európai Unió szerint állami támogatások és egyéb fiskális ösztönzők révén annyira feltámogatta ezeket a cégeket, hogy árban olyan szinten alá tudnak kínálni az európai riválisaiknak, hogy azok már nem tudnak versenyezni velük, és félő, hogy az Unióban 2-2,5 millió az autóiparhoz köthető munkahely szűnik meg azért, mert a kínai autodömping megjelent az európai piacokon. Na és ezzel a nagyon hosszú bevezetővel most meg is adtam a keretét annak, hogy tulajdonképpen miről is szól Xi Jinping kínai elnök mostani látogatása, ugyanis a leghangosabban a kínai dömping termékek ellen Emmanuel Macron és egyáltalában a francia kormány szólal föl a leghangosabban, és ez volt az, ami egyébként az Európai Uniót is, és az egész uniós intézményrendszert abba az irányba tolta, hogy szép lassan, fokozatosan egyre több és több kínai iparággal szemben vezessenek be szankciókat. És az, hogy ez a helyzet ennyire feszülté vált, ez járhat azzal is, hogy Kína akkor különböző korlátozó intézkedéseket vezet be, és mivel mondjuk például az autós forradalomnál, vagy az akkumulátorgyártásnál uralja az ellátási láncokat, kivethet büntetővámokat, hogyha valami európai importőrnek számítanak, és így tovább, tehát jelentős gazdasági károkat tud okozni. Azonban az Egyesült Államok által már megkezdett kereskedelmi háborúból azt látjuk, hogy Kína egyébként jobban örül annak, hogyha ezeket a konfliktusokat valamilyen tárgyalóasztal melletti egyeztetésen tudja rendezni, és nem kényszerül abba bele, hogy egy ilyen szankciós csörte oda-vissza adok kapok kezdődjön el a felek között. Így az, hogy most az Egyesült Államok elkezdett kínai cégeket büntetni, annak közvetlen eredménye az lett, hogy természetesen Pekingből a kínai vezetés azonnal jelezte, hogy ezt ők eszkalációs lépésnek tartják, ugyanakkor egy sor kínai cég, amelyiket még nem is sújtottak szankciókkal, már korlátozta az Oroszországgal kapcsolatos ügyleteket, kereskedelmi megállapodásokat, és visszamondtak szállítási szerződéseket. Sőt, egyébként már csökken mondjuk például a kínai részvétel az orosz olajvásárlásokban, és így tovább, és így tovább. Tehát azért az látszik, hogy Kína inkább a nyugati partnereinek a gazdasági erejét tartja tiszteletben, mint mondjuk az oroszok ukrajnai háborújában szeretne akár elvi vagy gyakorlati segítséget nyújtani.
Tegyük fel, hogy az amerikaiak számításai bejönnek, és valóban Kína egy kicsit hátrébb lép az oroszokkal való együttműködésben. Szerinted hozhat-e bármilyen fordulatot ez az orosz-ukrán háborúban?
Alapvetően azért az nem látszik, hogy Kína teljesen hátrébb lépne minden egyes amerikai szankcióra, és ez egy klasszikus rabló-pandúr játék, ahol egyébként mindig azok vannak előnyben, akik a szabályokat megszegik, mert ők találják ki azokat az eljárásokat, hogy hogyan lehet kijátszani a szankciókat, és ezeket a nemzetközi intézkedések csak lekövetik. Az én véleményem szerintem ebben annyira nem fontos, mint az, hogy egyre több szakértő mondja azt, hogy ahhoz, hogy az orosz-ukrán háborúban egy gyorsabb lezáráshoz jussunk el, fontos, hogy Kínával a nyugat egy újfajta tárgyalási stílust vegyen föl, mint az elmúlt időszak kereskedelmi háború felé tolódó retorikája, meg egyáltalán intézkedéskészlete. És egyre több elemző mondja azt, hogy ha Kínával egyébként egy partneri kapcsolatot lehet kiépíteni, és erről szól egyébként a Think China-nak is az elemzése, hogyha sikerül Kína felé olyan gesztusértékű lépéseket tenni, amelyekkel rendezhetik ezeket a meglévő konfliktusokat, tehát beszéljünk akár a chipgyártásról, akár a tajvani helyzetről, akár mondjuk a fegyvergyártásról, az elektromos autóknak a európai dömpingjéről, tehát hogyha sikerül Kínával valamilyen partneri viszonyt vagy fair megállapodást kötni, akkor egyébként a nyugati országok el tudják édesgetni Pekinget attól, hogy Moszkvát és Vlagyimir Putyin háborúját segítse. És az pedig látszik, hogy Oroszország nagyon sok technológiai területen rászorul arra, hogy külföldről segítsék. És ebben egyre több partnerét sikerül leválasztani a nyugati hatalmaknak, tehát az Egyesült Alapemírségek, ami korábban egy ilyen pénzügyi váltó központként működött, tehát a rubelt, amennyire csak tudta, más nemzetközi devizákra váltotta, az amerikai fenyegetések hatására ebből a tevékenységéből elkezdett kihátrálni. Ugyanígy elmondható az, hogy például mondjuk a francia fegyverszállítmányok, vagy nagy üzletek, akár vadászbombázó repülőgépek a Rafale-ok leszállításáról, akár más fegyverkezési támogatások, egyébként korábban klasszikusan orosz szövetségesnek számító országokat is képes meggyőzni arról, hogy mondjuk ne segítsék azt, hogy reexportálnak európai termékeket Oroszországba. Ugye a szankciók kijátszásának ez is egy nagyon fontos momentum az, hogy egy köztes országba Törökország volt például erről híres, de Kazaksztánt is megemlíthetjük, amelyek megvásároltak mondjuk mosógépeket, hogy már az említett példánál maradjak, vagy használt mobiltelefonokat Európából, és ezeket aztán tovább exportálták Oroszország felé, úgyhogy egyébként ezek szankciós listán szerepeltek. És az látszik, hogy ha ezekkel az országokkal partnerséget tudunk fölépíteni, egy nyugati hatalmak rászánják magukat, hogy velük egyeztetést kössenek, akkor el lehet őket csábítani Moszkva öleléséből. És az elemzők szerint ugyanígy meg lehet ezt csinálni Kínával is, de sokkal nehezebb, hiszen a világ második legnagyobb gazdaságáról beszélünk.
Köszönjük szépen Szabó Dániellel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével beszélgettünk egy nagyon aktuális témáról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Mielőtt megyünk tovább, egy rövid promóció. Hamarosan, május 14-én a budapesti Marriott Hotelben rendezzük meg a Portfólió Hitelezés 2024 konferenciát. A rendezvényen a pénzügyi szektor színajaván kívül ott lesznek vezető magyar makrogazdasági elemzők, a kormány és a jegybank képviselői, és persze a checklistnek gyakran nyilatkozó portfóliós szakértők is. A témák a hazai hitelpiac, a bankszektor, a magyar és a világgazdaság kilátásai körül forognak majd. A rendezvényre kitelepül podcast stúdiónk is, hallgatóinknak pedig most a podcast 15 kuponkóddal 15% kedvezményt biztosítunk a rendezvény jegyárából. A következő interjú Szabó M. István, a Portfolio podcast szerkesztője készítette.
A trend most már egyértelműen pozitív, márciusban nagyot, 2%-ot ugrott a kiskereskedelmi forgalom. Ez akár azt is jelentheti, hogy megindult a hónapok óta várt lakossági fogyasztás emelkedés. A kedden megjelent kiskeradatokat azonban érdemes kellő óvatossággal kezelni, ezért van itt a stúdióban Madár István, a Portfolio vezető elemzője. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Nemrég decemberben látunk hasonlóan pozitív visszhangokat, meg adatokat, de aztán annak a nagy felsóhajtásnak végül is egy meglehetősen merész, ilyen vissza kellett szívni a felsóhajtást hatása volt, mert megtorpan minden. Most honnan tudjuk, hogy ez nem ismétlődik meg?
Hát egyrészt azért, mert ez már a második. Tehát ugye, ha onnan indulunk ki, hogy mi szeretjük nézni az egyik hónapról a másikra történő változást. Ezek ugyan bizonytalanok, de vannak pozitív tulajdonságai ahhoz képest, mint ha valaki a minden hónapban az éves változást nézi, annak is van több bizonytalan hatása, de anélkül, hogy erre a módszertani különbségekre kitérnék, azt mondanám inkább, hogy tavaly november-decemberben láttuk végre először azt, sokkal később, mint korábban gondolni lehetett, hogy a lakosság valamit mocorog a kiskereskedelemben, tehát elkezd többet fogyasztani kicsit, mint korábban. És ezek után azt lehetett gondolni, hogy ez folytatódni fog, hiszen a reálbérek emelkedése elindult, azt gondoltuk, hogy folyamatosan enyhül az a lakossági félelem, óvatosság, ami jellemzi a fogyasztást itt az elmúlt három év őrült cikcakjai sokjai után, és ahogy érzi, hogy most már hiába magasak az árak a boltokban, de az ő bére is egy kicsit emelkedett, meg megálltak a boltokban, a drágulások, ez elegendő ahhoz, hogy enyhüljön ez a fajta befagyás, és ehhez képest valóban a január az nem nézett ki jól, meg elsőre a február sem, mert hogy megállt ez a dinamikus november-decemberi növekedés, de nem visszaesésről beszéltünk akkor sem, hanem csak arról, hogy azt gondoltuk volna, hogy olyan mélyen van ez a kiskereskedelmi forgalom, hogy innen igazából bőven lehet hónapról hónapra látványosan bővülni, ráadásul január-februárban jöttek a megemelt minimálbérek, bérek, tehát úgy lehetett várni azt, hogy vannak erő, további erősítő hatások, és ez az első adatok alapján nem volt, és ezért volt egy kis csalódás, és mindenki azt gondolta, hogyha ez tényleg ennyire lassan áll helyre ez a fogyasztói bizalom, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy lényegesen lassabb tempóban nővül a fogyasztás, a gazdasági növekedési kilátásokat is árnyékolja, és lehetne sorolni. És ugye,
Na de most
két dolog is történt egyébként, hiszen egyrészt jött az általad említett nagyon jó márciusi adat, ráadásul a februári adatot is fölfele húzta a KSH utólag, sajnos a statisztikai hivatal ilyen szempontból a transzparenciában nem jeleskedik, tehát különösebb indokot nem adott rá. Annyit tudunk csak elmondani, és itt szintén rövidre zárom a módszertani magyarázkodást, hogy forint fillére ugyanannyi a fogyasztás februárban, nem változtatott rajta a KSH, de az egyik hónapról a másikra történő változást azt nagyon sok szezonális hatással kell tisztítani. És valószínűleg ebben a szezonális tisztításban a KSH valamit újra gondolt, és ezért igazából most már a február is visszamenőleg elég jól néz néz ki. És az eredeti kérdésed, de válaszom, hogy akkor most miért örülünk ennek jobban, mint a november-decembernek, akkor a válaszom az, hogy egyrészt azért, mert most már másodszor van ilyen hirtelen neki rugaszkodás, a kettő között ugyan volt egy kis elakadás, de mégiscsak másodszor, ez megerősíti azt a trendet, hogy azért valamikor tavaly év végétől a kiskereskedelmi forgalom elkezdett magára találni, minél több ezt megerősítő adat jön, annál magabiztosabban tudjuk mondani, hogy azért ebből már nem lesz egy ilyen nagy visszaesés. A másik ok pedig ez, amit mondtam, hogy a februárt is megszépítette a KSH utólag, és így azért a február-március együtt már nagyon jól néz ki, és ezért gondoljuk azt, hogy ezek a számok már sokkal jobban azt a képet sugallják, amit egyébként a mi közgazdasági reflexeink is ígérnek, tehát nem nagyon volt olyan még a világtörténelemben, hogy egy országban a reálbérek éves alapon 6-8%-kal emelkednek, tehát ennyivel erősödik az infláció fölött a bértömeg, ahogy beesnek az évelei béremelések. Nyilván tudom, ez nem mindenkit érint, de azért a nemzetgazdaság egészében, átlagában ez mégiscsak ott van, és ez nyilván csak akkor nem csapódik le fogyasztásban, ha a lakosság annyira megveszekedett módon óvatos, és annyira nem hajlandó a többletjövedelmének egy részét legalább fogyasztást költeni, főleg ilyen ínséges idők után, mint ami az elmúlt egy-két év volt, hogy ez nagyon nagy extremitás szükséges. Tehát nem nagyon van olyan, hogy ennyire nő a lakossági bértömeg, és ebből semmi nem jelenik meg a fogyasztásban. És ezért az mostani adatok inkább azt erősítik meg, hogy igenis ez a várakozásunk, amit korábban is mondtunk, hogy az idén el fog kezdődni ez a dolog, és dinamikusan fog bővülni a kiskereskedelmi forgalom, legalábbis hónapról hónapra, aztán az éves átlagban mit ad ki, az egy másik dolog, de hónapról hónapra ez erősödni fog, ezt a várakozásunkat ezt megerősíti. Még akkor is, ha valóban vannak olyan egyedi tételek, mint most például a március első húsvéti nagybevásárlás, ami miatt lehet, hogy most pont mondjuk az áprilisi szám megint egy kicsit kisebb lesz. De nem gondoljuk, hogy ezeknek a cikcakoknak a trendszerű kirajzolódó képe az nem egy emelkedő lakossági fogyasztásra utal, és hát ez tulajdonképpen egy növekedési szempontból, meg a fogyasztói bizalom szempontjából mindenképpen egy jó hír volt.
Mit látsz a részletekben? Ugye az pontos elmondani, hogy a tavalyi év per év alapon, tehát 23 március, 24 március, 4,2%-os a növekedés, és azért az már valami, mondjuk azt. De mit lehet látni a részletekben? Én például kiszúrtam azt, hogy átlagon felüli volt az élelmiszer fogyasztás, és majdnem átlagos szintű volt az üzemanyag fogyasztás. De ez nyilván úgy lehetséges, hogy valami viszont átlag alatt.
Így van, ugye ez a klasszikusan az úgynevezett nem élelmiszer alapú fogyasztás, amik inkább a nagyértékű termékeket tartalmazzák, műszaki cikkek, bútorok, de vannak benne kisebbek is, könyv és pár apróbb dolog. Meg van benne egy nagyon vegyes tétel, ugye ez az online kiskereskedelem, ami valójában minden, tehát ugye látszik, hogy a kiskereskedelmi forgalom úgy épül föl, hogy nem feltétlenül a vásárolt termékek alapján homogenizál, hanem az üzlet típusok alapján, és ez az online kiskereskedelem meg minden, abban még élelmiszer is van, meg bútor is, meg temu is, tehát hogy ilyen szempontból kicsit ködös a kép, de azért azt el lehet mondani, hogy az általad felvetett tételek alapján valóban az látszik, ez már az előző hónapokban is látszott, hogy elkezdett mocorogni az élelmiszervásárlás, tehát az a fajta őrült sokk, amit le kellett nyelni a lakosságnak élelmiszer inflációban, azon lassan túl van, és elkezd valóban újra volumenben többet fogyasztani, tehát nem csak azért nő a boltoknak a forgalma, mert hogy 40%-kal drágább minden, hanem azért nő a boltok forgalma, mert a megvásárolt mennyiség is nő. Illetve a másik dolog, hogy az üzemanyagban óriási cikcakok jellemzők általában azért, mert ugye nagyon sok benne az ilyen hatósági árváltozás, adóváltozások, mindenféle egyéb tételek, és hát ugye most is azt látjuk, hogy azért elég jelentősen drágult az üzemanyag, ahhoz képest, hogy ez tudott mégis növekedni, ez azért mindenképpen egy jó hír, bár viszonylag kicsi a súlya a fogyasztásban, és ami talán meglepő, hogy ha azt kellene először tippelni, hogy mire kezdenek először a vásárlók inkább költeni. Persze logikus, hogy a boltba bemennek, és a kisebb értékű élelmiszerekben kezdenek először nagyot költeni, de ott volt ugye az, hogy az elmúlt időszakban beesett a háztartásokhoz egy csomó egyedi nagy összegű bevétel a lakossági állampapírokból, és ott lehetett volna arra számítani, hogy esetleg egy része ennek nagyértékű fogyasztásban csapódik le, hogy még azért óvatos vagyok, de ez egy extra jövedelem, ezt most el tudom költeni, mert a tavaly tönkre.
És nem ez történt.
És nem ez történt, így van, tehát hogy itt a lakossági fogyasztásban, vagy ebben a kiskereskedelmi forgalomban ezek a tipikusan nagyértékű termékeket forgalmazó boltok fogyasztása kisebb mértékben emelkedett. Összességében ez a nem élelmiszer is végre éves alapon már gyenge növekedés mutat, és ez is valószínűleg fog folytatódni, de azért mégiscsak kisebb a növekedés, mint az élelmiszernél, ahol ugye majdnem 6%-os a volumen növekedés, de azt gondolom, hogy ott is előbb-utóbb el fog kezdődni ez a fajta enyhülés, tehát ahogy a háztartásoknak a megtakarítás állománya az elmúlt időszakban növekedett, részben ugye az ilyen említett magas kamatú bevételek miatt, részben pedig ugye általában is azért, mert hogy a jóval nagyobb mértékben csökkentették a fogyasztásukat az elmúlt időszakban, mint amennyire a jövedelmük csökkent, és ennek ugye a magyarázata az, hogy ez az óvatosság. Ezek, ahogy enyhülnek, először valószínűleg tényleg itt a rövid távú fast food gyors vásárlásoknál jelennek meg a bátrabb költekezések, és ahogy a lakosság érzi, hogy a büdzsé rendben van, megengedheti magának a család a nagyobb költést, úgy várható, hogy az átszivárog egyre inkább a nagyobb értékű termékekre is.
Miben reménykedünk, illetve mitől félünk a legjobban?
Hát ugye tulajdonképpen eddig attól féltünk, és nem mondom, hogy teljesen eltűnt ez a fajta félelem, attól féltünk, hogy ez a lakossági fogyasztás, ez még annál is lassabban indul be, mint ahogy egyébként most már sokatszor átgondolva gondoltuk, tehát egyre ment távolabb ez az időpont, amikor azt gondoltuk, hogy ez erősödni fog. Most szerintem ez a típusú kockázat csökkent. Mint említettem, van benne most egy kis módszertani bizonytalanság a hirtelen felhúzott február, a húsvéttal megerősített március miatt, hogy most ez pontosan milyen mértékű, de nyilván most az a, mondjuk így ez a range, ez a sáv, amiben elképzeljük ezt a kiskereskedelmi forgalmat, itt azért az, hogy itt még hónapokig elhúzódó stagnálásszerű állapot lesz, azt szerintem nyugodtan kilőhetjük. Ezzel a felülvizsgált februárral és a márciussal, új márciusi adattal együtt egyértelműen most már szerintem a rosszabb forgatókönyvek is arról szólnak, hogy itt egy szemmel látható kiskereskedelmi forgalomnövekedés lesz, és hogyha ez esetleg a március-áprilisban bekövetkező béremelések hatásait is látjuk majd, és ott esetleg egy további élénkülés lesz, akkor ennek örülhetünk. Ott ugye egy ilyen kockázat van, hogy az az általános vélekedés, hogy az év elején meglepően gyorsan emelkedő bérek, azok azért emelkedtek ilyen gyorsan, mert ebben még túlreprezentált volt a minimálbér és a szakképzett bérminimumnak az emelése, miközben nagyon sok foglalkoztató inkább a második negyed évtől emeli a béreit, és ott egyes vállalati felmérések arra utalnak, hogy ezek kisebb mértékűek lesznek majd, mint a januárban végrehajtott béremelések, és ha ez így lesz, akkor ott lehet egy ilyen kis visszahúzó hatás, vagy hogy nem lesz akkora élénkítő hatás ennek a dolognak. Most ugye arról beszéltünk, hogy 14%-os bérnövekedés meg 4% alatti infláció mellett miért ne vásárolhatnánk, de lehet, hogyha április-májusban ez a bérnövekedés már közelebb lesz a 10%-hoz, akkor érteni fogjuk azt, hogy miért nem dübörög tovább annyira a kiskereskedelmi forgalom, de most azért így az első negyedév számait így látva tényleg persze ez természetes is, hogy ahogy egyre többet látunk az évből, úgy válunk egyre magabiztosabbá az év egészére nézve, de az egy negyed év az még nem olyan sok, ugye van még közé 9 hónap statisztikailag hátra. Ebben a 9 hónapban azért azt hiszem, hogy most a legrosszabb és a legjobb forgatókönyv is már növekedésről szól, legfeljebb a mértéke lehet kérdéses, de azt gondolom, hogy azért ezek az éves indexek, ugye, ami most említetted 4% fölötti, tehát ezek a year-on-year indexek, ezek az év utolsó negyedéig emelkedni fognak, kis cicakkal, de itt ilyen 5-6%-okat simán láthatunk, akár többet is, és aztán valamikor az év végén, amikor majd a november-decemberi nagy bázis hatás beesik, akkor majd megáll ez a növekedés, de most egyelőre örülünk ennek, várjuk azért a KSH-tól az értelmezését annak, hogy miért volt ilyen furcsa revízió a korábbi adatokban, ez majd tisztázni fogja még nekünk is egy kicsit azt, hogy akkor mennyire is kell bizonytalannak lennünk a most megismert adatokkal kapcsolatban, de most egy ilyen óvatos optimizmussal tekintünk egyértelműen ebből a szempontból az évre. Ugye annyit tudnék még nagyon gyorsan elmondani, hogy az idei GDP növekedéssel kapcsolatban két rizikófaktorunk van, hogy az ipar és az ipari export az nagyon döcög, meg hogy a fogyasztás nem nagyon ment. Mindig is azt gondoltuk, hogy a fogyasztás fog előbb magához térni. Ezt a tegnapi külkereskedelmi adat és a mai kiskereskedelmi forgalmi adat is megerősítette.
Madár István a portfólió vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt már a Checklista, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol a mai adást meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter, új műsorral szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.